Pál apostol börtönben megélt élethelyzetéről szeretnék néhány gondolatot szólni, ami apostolok cselekedetei 16. fejezetében szerepel. Pál apostol hogy élte meg, és majd említem az ő munkatársával, Silással ezt a megpróbáló élethelyzetet, de néhány kérdést szeretnék föltenni, és ezeket a kérdéseket azért teszem fel az előadásunk elején, hogy próbáljuk majd közösen megtalálni a válaszokat erre apostolok cselekedetei 16. fejezete alapján, hogy a megpróbáltatásban, a magányosságban, az elhagyatottság problémáját miként lehet majd felhasználni az Istennel való kapcsolatunknak a megerősítésére. Jézus Krisztus egy hívő ember életében miért engedi meg a néha pusztító fájdalommal együtt járó megpróbáltatást, a magányosság, az elhagyatottságnak a problémáját. Aztán szeretném, hogyha megtalálnánk arra a kérdésre is a választ, hogy Európában miért veréssel és börtönnel indult útjára a kereszténység, hittel miként lehetett az ilyen élethelyzetekben kitartani, és mi volt a Jóisten célja ezzel? Hát ennyi bevezető gondolat után és kérdés után szeretnék rátérni a mai előadásunkra, és talán bevezetésként még annyit szeretnék említeni, hogy Pál apostol miután befejezte az első missziós körútját, Ázsiából áthozta Európába az evangéliumnak a jó hírét, és azt olvashatjuk, hogy mivel a lélek nem engedte, hogy Ázsiába hirdesse tovább az evangéliumot, azt mondja a Szentírás, hogy Misnán leeveztek Troásba, és onnan tértek el le Filippibe, és Filippi pedig, ahol a történetünk játszódik, az Macedóniának a első gyarmatvárosa volt. És továbbá azt olvashatjuk még, hogy Pál apostol látomásban látta, hogy egy macedón férfi megjelen neki, és arra kérte őt, hogy menjen át Macedóniába, és legyen segítségére. És Pál, amikor elkezdi az evangélium hirdetését, akkor nagyon szép és nagyon biztató eredményekkel indul, hisz egy Lídia nevezetű bíborárus asszony és az egész családja megkeresztelkedik Pál apostol bizonságtevésének a hatására. Igen ám, de Sátán ellenségeskedése abban a pillanatban Pál apostol ellen fordult, ahogy Pál áthozta Európába az evangéliumnak a jó hírét, és a történetünk itt kezdődik. Apostolok cselekedetei 16. fejezetében a 16. verstől a 24. versig szeretném felolvasni azt, hogy mi történt annak hatására, hogy Pál apostol és az ő munkatársa Silás elkezdte hirdetni a Jóisten evangéliumát Európa népének. Tehát apostolok cselekedetei 16. fejezetében a 16. verstől olvasom a 24. versig. Lett pedig, hogy amikor mentünk a könyörgésre, egy szolgáló leányka jött előnkbe, kiben a jövendő mondás lelke volt, ki az ő urainak nagy hasznot hajtott jövendő mondásával. Ezt követvén Pált és minket kiáltott, és mondta, ezek az emberek a magasságos Istennek szolgái, kik néktek az üdvösség útját hirdetik. Ez pedig több napon át mívelte, Pál azonban megbosszankodván és hátrafordulván mondta a léleknek, parancsolom néked a Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle, és kiment abban az órában. Látván pedig annak az urai, hogy keresetüknek a reménysége elveszett, megfogták Pált és Silást, és vonták a piacra hatóságok elé. Oda vezették őket a bírákhoz, és mondták, ezek az emberek zsidó létükre megháborítják a mi városunkat. És olyan szertartásokat hirdetnek, melyeket nem szabad nékünk bevennünk, sem cselekednünk, mivel hogy rómaiak vagyunk. És velük egyben feltámadt a sokaság ő ellenük, a bírák pedig letépték ruháikat, és megvesszőzték őket. És miután sok ütést mértek rájuk, tömlőcbe vetették őket, megparancsolva a tömlőctartónak, hogy gondosan őrizze. És aztán majd a 24. verset szeretném tovább olvasni, amikor majd rátérünk arra. Tehát ez a bevezetése, és olyan döbbenetes, hogy olvashatjuk, hogy Pál apostol és Silás, az ő munkatársa, a Szentlélek késztetésére Isten dolgairól beszél az embereknek, és mi az eredménye? Mi az eredménye? Azt olvashatjuk, hogy nagyon nagy fizikai fenyítés következett, és egy sötét börtönbe zárták őket. Ugye fölvethető az a kérdés, hogyha az Isten személyéről tettek bizonyságot, az ő nevének a megdicsőítésére, akkor vajon a Jóisten miért engedte ezt meg? Hogy jó megverjék őket, és utána bekerüljenek egy sötét börtönbe. Ha emberi oldalról közelítjük meg ezt a kérdést, akkor nyugodtan mondjuk ki, hogy Európában nem egy sikertörténettel kezdődik, indul útjára az evangélium hirdetés, hanem mivel? Veréssel és börtönnel. Gondolkodtam azon, amikor készültem, hogy vajon miért nem úgy rendelte az Úr, hogy valami hatalmas, szemkápráztató csodát tesz, amitől mondjuk az emberek ámulatba estek volna, és akkor rögtön elfogadják a Jóisten személyét. Vagy mondjuk Európában miért nem úgy indul útjára a kereszténység, hogy a Jóisten személyesen megjelent volna az embereknek, és azt mondta volna, hogy emberek, egyenesen a mennyből jöttem, vagyok, létezem, higgyetek bennem. Miért nem így indult útjára a kereszténység? Tehát sokkal könnyebb lett volna, nem? Hogy tessék, én vagyok a Jóisten, egyenesen a mennyből jöttem, és akkor az emberek úgyis már akkor is, meg a mikorunkban is egy csodaváró emberiségről lehet beszélni, lehet, hogy egyből elfogadták volna az evangélium hirdetés üzenetét, de a Jóisten nem ezt tette. Vajon mi volt a célja, hogy az evangélium veréssel és börtönnel indult útjára? Milyen módon kívánta az emberek gonoszságát jóra fordítani? Milyen Isten képet kívánt bemutatni az embereknek Pál és Silás nyomorult élethelyzetén keresztül? Verés, börtön, magány, elhagyatottság, csak azért, mert az evangéliumot hirdették, és nem a Bibliától ellentétes tanításokat mondtak az embereknek. Hogy mondja ezt Lukács apostolok cselekedetei írója? A 16. fejezetnek a 24. versét még egyszer szeretném olvasni. Ki ilyen parancsolatokat vévén vetették őket a belső tömlőcbe, és lábaikat pedig kalodába szorították. Most szeretnék felolvasni egy könyvből, amelynek az a címe, hogy Szent Pál, egy József Holzner nevezető ember írta ezt a könyvet, és azt a részét szeretném felolvasni, amelyben kortörténeti jelleggel leírja, hogy kicsit próbáljuk beleélni, vagy beleképzelni magunkat Pál és Silás helyzetébe, hogy akkor Filippiben milyen börtönviszonyok voltak. És ennek a könyvnek a 180, majd 181. oldaláról a következő gondolatot olvasom. Pált és Silást sötét, bűzös cellába dobták a börtönben, amely a Várhegyen volt a felső városban, amelynek a cellái részben hegyoldalba voltak bevésve, kívülről pedig faajtókkal és fareteszekkel voltak bezárva. A lábuk erősen be volt csavarozva a kalodába, csuklójukon és nyakukon vasgyűrűk, amelyeket lánc kötött a falba erősített kampóhoz. A felső testükkel egyenesen kellett ülniük. A hátuk fájt, a nyílt sebek és véraláfutások égtek, mintha tüzes tükkel szurkálták volna. A szomszéd cellákból átkok, kiabálások, nyöszörgés és nyőgés hangzott át. És gondoljuk bele magukat abba az élethelyzetbe, hogy nem azért kerültek a börtönbe, mert valami köztörvényes bűncselekményt követtek volna el, hanem csak azért, mert hirdették a Jóistennek az öröm üzenetét. Ezután lássuk meg, hogy milyen is az az Isten, aki az ő személyét hívja segítségül az élet fájdalmas megpróbáltatásaiban, a magányosságában és az élet kétségbeejtő helyzeteiben. Pál és Silás egy olyan élethelyzetben találta szembe magát, amitől kétségtelenül testileg és lelkileg rendkívül szenvedhettek. De kedves táborozók, mégse azt olvassuk, hogy átadták volna magukat ebben a nyomorult helyzetben az Isten ellen való lázadásra, csak azért, mert egy ilyen sötét, bűzös cellába kerültek. Nem olvassuk azt, hogy Pál és Silás a nyomorult élethelyzetében, a magányosságában, az elhagyatottságában mély letargiába esett volna. Még kevésbé olvassuk azt, hogy emiatt súlyos depresszióba estek volna. Sőt, még kevésbé olvassuk azt, hogy megkísértette volna őket az öngyilkosság gondolata. Nem olvassunk ilyen szomorú gondolatokról, de mielőtt tovább mennék, hogy Pál és Silás hogy gondolkodott ebben a rendkívül nyomorult élethelyzetben, én szeretnék néhány gondolatot megint felolvasni egy olyan könyvből, amelynek a könyvnek a szerzője pedig azt írja, hogy sajnos a mikorunkban, amikor a mikorunkban is ugyanúgy megnyilvánul az élet fájdalma, a mikorunkban is rengeteg ember küzd az elhagyatottság, a magányosság problémájával, a mikorunkban is hihetetlenül lelkileg és fizikailag pusztító élethelyzetbe kerülnek az emberek, de sajnos nem úgy gondolkodnak, ahogy Pál és Silás, hanem teljesen ellentétesen. Szeretnék felolvasni egy olyan könyvből, aminek a címe az, hogy Merre tart a világ, és 50 tény, ami megrengethetné a világot, és ennek a könyvnek a 235. oldala azzal a gondolattal kezdődik, hogy évről évre többen halnak meg önkezüktől, mint a világ fegyveres konfliktusaiban együttvéve. De miért? Mert nem tudják kezelni az élet fájdalmait. A legutóbbi 45 évben az öngyilkossági arány világszerte 60%-kal növekedett. A WHO, az egészségügyi világszervezet becslése szerint 2000-ben 1 millióan haltak meg önkezüktől, és 10-szer vagy 20-szor ennyien kíséreltek meg öngyilkosságot. Ez ma a 15 és a 34 éves korosztályban világszerte a harmadik leggyakoribb halálok, több embert veszítünk miatta, mint a világ fegyveres konfliktusaiban együttvéve. Bár az öngyilkosság bonyolult kérdés, amely sok társadalmi és kulturális tényezőt érint, számos tanulmány kapcsolatba hozza a súlyos depresszióval. Az önkező halált választok körülbelül kétharmada depressziós a halálakor, és noha a legtöbb kutató tartózkodik a kijelentéstől, hogy a depresszió tulajdonképpen öngyilkossághoz vezet, a kettő szorosan összefügg. A Bristoli Egyetem kutatóinak jelentése felvetette, hogy a társadalom, amelyben a fiatalok élnek, olyan mértékben megváltozott, hogy számos dolog, amely megóvhatta volna a fiatalokat az öngyilkosságtól, ma kevésbé van jelen, ilyen például a biztos munkahely vagy a szilárd házasság. Tehát ez a kettő hiányzik, és emiatt az emberek belemenekülnek ebbe. A WHO előrejelzése szerint, és ez nagyon megdöbbentő, 2020-ig, tehát mintegy 15 éven belül a depresszió jelenti majd a globális betegség terhelés második legnagyobb összetevőjét, addigra várhatóan évente 1,5 millió öngyilkossági halálozás jut egy évre. Ez a mikorunk. De miért olvastam fel, hogy nézzük meg, hogy azok az emberek, akik szintén nagyon fájdalmas, emberileg kilátástalannak tűnő élethelyzetbe kerültek, mit tettek ilyenkor? Mert még egyszer mondom, nem olvassuk azt, hogy depresszióba estek volna, vagy letargiába, vagy az Istent elhagyták volna, vagy lázadoztak volna a Jóisten ellen, vagy megkísértette volna az, hogy ki kell lépni az életből, nincs tovább. Mert Pál és Silás mire használta fel ezt a megpróbáló élethelyzetét és a börtön magányát? Nagyon lényeges kérdést kell meglátnunk, mert a börtön magányában a Jóisten is szeretett volna velük találkozni és beszélgetni, de maga Sátán is. Mindkettőjüknek célja volt Pállal és Silással, természetesen ellentétes szándékkal, mert az élet megpróbáltatásaiban, a magányosságában, az elhagyatottságában minden ember rendkívül sebezhetővé válik. A nagy kérdés az, hogy mi ilyenkor mit tudunk kezdeni az élet fájdalmával, és mire tudjuk felhasználni. Először nézzük meg, hogy mit kezd a ma embere a megpróbáltatásban, a fájdalomban, a kilátástalannak tűnő élethelyzetben, és ugyanezt az élethelyzetet mire használta fel Pál, és mire használta fel az ő munkatársa Silás. Döntő lesz a két szemléletbeli különbséget meglátnunk, mert az egyik közel visz a Jóistenhez, a másik pedig drámaian eltávolít bennünket. Mi emberek mit teszünk akkor, itt a 21. század elején, 2006-ban, amikor egy fájdalmas élethelyzetbe kerülünk, vagy valamilyen problémából adódóan belekerülünk a magányosság élethelyzetébe, és mi is úgy éljük meg ezt a helyzetet, minthogyha egy sötét, bűzös börtönben élnénk az életünket. Kétségtelen, hogy ez az emberi állapot, tehát egy megpróbáltatás, egy lelki, egy fizikai fájdalom, kétségtelen nagyon sebezhetővé tesz bennünket, és a legfájóbb sebjévé válik az emberi énünknek, és ilyenkor nagyon kiszolgáltatottnak érezzük magunkat. Általában ilyenkor az emberek, amikor belekerülnek valamilyen megpróbáltatásban, és nem a jó Istentől várják a megoldást, nagyon fontos, akkor mit csinálnak? Fejvesztve kívánnak menekülni ennek a megpróbáltatásnak a szorításából úgy, hogy közben nem akarnak tudomást venni a jelen helyzetükről és a jelen életükről. Amikor egy ember egy megpróbáló élethelyzetbe kerül, és nem a Jóistentől várja a segítséget, akkor kilép a Jóisten helyébe. És ki akar látszólagos, hangsúlyozni szeretném előttetek, látszólagos megoldásokat nyújtani a problémára, hogy addig se gondoljunk arra, hogy a jelen helyzetben az életünk mennyire nyomorúságos. Szeretném csak röviden, csak néhány másodperc erejéig mondjátok el, hogy általában melyek azok a dolgok, amelyekbe az emberek belemenekülnek egy megpróbáltatásban, vagy egy kilátástalannak tűnő élethelyzetben, hogy addig se gondoljanak a problémájukra. Melyek azok a problémák? Alkohol, kábítószer, szórakozás, tévénézés és érzékiség. Tehát lehetne sorolni, a paletta nagyon tágas. Az emberek belemenekülnek ezekbe a dolgokba, Sátán fölkínálja nekik ezeket a látszólagos örömöket, de csak azért, hogy elmélyüljenek ezekbe, a probléma nincs megoldva, és amikor az emberek elmerülnek ezekbe a problémákba, akkor ezzel mi a célja Sátánnak? Kikapcsolni az emberi gondolkodást, és még távolabb kerülnek majd az emberek a Jóistentől. Vagy Sátán azt akarja elérni, hogy a problémában, az elhagyatottságban ne a Jóistentől várjuk a megoldást. Minden megakadályoz, hogy elmenjünk az orvoshoz. Hát ez olyan hatalmas ellenség, mint hogyha mi egy fizikai betegségben szenvednénk, és lenne egy ellenségünk itt a Földön, és ő mindent megtenne, hogy még véletlenül sem menjek el a kórházba. Csak szenvedjek, és annak aztán meg lesz a következménye. De a Jóisten mit szeretne a megpróbáltatásban és a fájdalomban elénk tárni? Először is azt, hogy a rossz, amitől szenvedünk testileg vagy lelkileg, nem tőle származik. Ez az alap dolog, hogy ne őt hibáztassuk, nem tőle származik, sőt, a Jóistennek minden szenvedésünkkel célja van. Ő pontosan tudja azt, hogy nem vagyunk immunisak a testi, de még kevésbé a lelki fájdalmakra. Vagyis ha már belekerültünk egy ilyen élethelyzetbe, akkor ő szeretne meggyógyítani bennünket ezek által. A megpróbáltatásban, és gondolom ezt átéreztük már mindannyian, hisz itt élünk a Földön, hogy a megpróbáltatásban sohasem válunk majd társas lényekké. A megpróbáltatásban az ember mindig magányossá válik, és itt kell nekünk meglátni egy nagyon-nagyon fontos dolgot. A megpróbáltatásban magányossá fogunk válni, és a Jóisten pontosan itt, a magányunkban szeretne velünk találkozni, ha ezt felismerjük, és örömmel fogjuk venni. De mi emberek a megpróbáltatásban mit teszünk? Szó szerint mit csinálunk? elrohanunk, fejvesztve elrohanunk a Jóistentől, és olyan hamis illúziókba ringatjuk magunkat, hogy mindentől és mindenkitől várjuk majd a kiüresedett fizikai és lelki életünknek a feloldását. Ha már bármilyen problémából adódóan magányossá válunk, akkor a Jóisten azt mondja, most ebben a pillanatban szeretnék veled beszélgetni, mert eddig nem hagytad. Na most lehajolok hozzád. De mi mit csinálunk? Fegyelmezetlen módon elrohanunk tőle, és mindenbe belevetjük magunkat, amelyeket soroltatok, azért, hogy addig se gondoljunk a magányosságunk és a megpróbáltatásunk élethelyzetére. Mindennel tele lesz az agyunk, és a lélek halk szelíd hangját nem fogjuk meghallani. Én szeretnék felolvasni megint egy olyan könyvből, aminek az a címe a Sebzett Gyógyító, és ennek a könyvnek a szerzője pontosan ezt fejtegeti, hogy a magányosságot, az elhagyatottságot, de még szeretném említeni, nem csak az a magányosság, amikor valaki egyedül éli az életét, mert bármilyen balesetben, fájdalomban, betegségben magányossá válunk, akkor azt fel lehet használni pozitív értelemben, de engedhetünk sátánnak is, és ő pedig szinte elpusztít bennünket testileg és lelkileg ilyenkor. És ennek a könyvnek a 112. oldaláról szeretném a következő idézetet olvasni, és ez így szól. Néha úgy tűnik, mintha minden tőlünk telhetőt megtennénk azért, hogy elkerüljük az alapvető emberi magányunkkal való szembesülést, és besétálunk ilyenkor az azonnali kielégüléssel és gyors megkönnyebbüléssel kecsegtető hamis Istennek a csapdájába. A magány tudatosítása olyan ajándék lehet, amelyet védelmeznünk kell, amely ugyan pusztító hatású is lehet, ha rosszul értelmezik, ám sok ígéretet tartogat azok számára, aki el tudja viselni az édes fájdalmát. Amikor türelmetlenek vagyunk, amikor túl hamar fel akarjuk adni magányunkat, és megpróbáljuk leküzdeni az elkülönültség és hiányosság érzésünket, könnyen megeshet, hogy őrült elvárásokkal fordulunk a minket körülvevő világ felé. Megfeledkezünk arról, amit már mélyről fakadóan ösztönösen tudunk, hogy semmilyen szerelem vagy barátság, semmilyen bensőséges ölelés vagy gyengéd csók, egyetlen közösség, egyetlen férfi vagy nő sem lesz képes soha kielégíteni azt az igényünket, hogy kiszabadulhassunk a magányunkból. Ez az igazság olyan zavarba ejtő és fájdalmas, hogy hajlamosabbak vagyunk ilyenkor ábrándokat kergetni, mint szembenézni létünk igazságával. Így egyre csak reménykedünk, hogy egy napon megtaláljuk majd azt a férfit, aki valóban megért bennünket. A nőt, aki békét teremt nyugtalan világunkban. Az állást, amelyben kiteljesíthetjük képességeinket. A könyvet, amely mindent megmagyaráz. A helyet, ahol otthon érezhetjük magunkat. Az ilyen hamis reményből adódóan hatalmas igényeket támasztunk, s keserűség és veszélyes ellenségeskedés elé nézünk, amikor lassanként felfedezzük, hogy senki és semmi nem képes megfelelni önkényes elvárásunknak. Sok házasság tönkre megy, mert egyik partner sem volt képes beváltani azt a gyakran titkolt reményt, hogy a másik majd megszabadítja őt a magánytól. Mint ahogy sok egyedülálló is abban a naív álomban ringatja magát, hogy a házasság bensőségességében majd feloldódik a magánya. Mit szeretne ezzel a szerzés elénk tárni? Hogy mi itt a Földön, bármiben élünk, bármilyen családban, vagy bármilyen ölelés, bármilyen sok, bármi, nem képes az Isten nélkül, hangsúlyozni szeretném, az Isten nélkül feloldani a magányunkat. Mi emberek erre képtelenek vagyunk, hogy kielégítsük az e fajta megnyilvánulást. A Jóisten szeretne velünk találkozni. Egy betegségben, szeretne találkozni velünk egy balesetben, bármilyen fájdalmas élethelyzetben. Miért? Mert az ember ilyenkor magányossá válik. Az ember ilyenkor úgy éli meg az életét, mint egy sötét börtön. De ha engedjük, hogy ilyenkor a Jóisten találkozzon velünk, az a legnagyobb áldásunkra fog szolgálni. Bármilyen fájdalmas fizikailag az az élethelyzet, de megtehetjük azt is, hogy olyan pótcselekvésekbe menekülünk, amivel úgy gondoljuk, hogy majd meggyógyítjuk magunkat. Pál és Silás mit tett, és hogyan gondolkodott a börtön magányában. Szeretném felolvasni a 16. fejezet 25. versét, ennek a történetnek a legfényesebb része, és ez pedig így szól, tehát 16. fejezet 25. verse. Éjfél tájban pedig Pál és Silás imádkozott, énekkel dicsőítette az Istent, a foglyok pedig hallgatták őket. Csodálatos dolog. Most gondoljatok bele, éjfél tájban, ezt jelképesen úgy is érthetnénk, annyi, amikor a legnagyobb lelki és fizikai sötétség vette körül őket. Amikor úgy érezték, hogy emberileg kilátástalan a helyzet, amikor úgy érezték, hogy hirdették az evangéliumot, és mégis jó, megverték őket. De nem mondták, hogy hol van ilyenkor az Isten, meg milyen az Isten az ilyen, aki ilyeneket megenged, meg biztos nincs is Isten, mert ha lenne Isten, akkor én nem kerültem volna börtönbe. Föl sem merültek ilyen gondolatok Pál és Silás értelmében. Föl sem merültek, hanem mit csináltak? Énekeltek és imádkoztak. Egyetlen egy mondatot megint engedjetek meg a Sebzett Gyógyító című könyvnek, szintén a 112. oldaláról, és a szerző azt írja, ezért hát szeretnék jól hallhatóan és világosan hangot adni egy olyan kijelentésnek, amely talán népszerűtlennek, sőt zavarónak is hathat, és most kérlek figyeljetek, a keresztény életvitel nem veszi el tőlünk a magányunkat, hanem becses ajándékként védelmezi, és ünnepli azt. Nem elveszi a keresztény életvitel a magányunkat, hanem az egy ember számára hatalmas ünnep lehet. Miért? Pálék a filippi börtönben, Páléknak a filippi börtön egy hatalmas lehetőséget biztosított, mire? Hogy személyesen találkozzanak a Jóistennel. Pál és Silás a börtön magányában fegyelmezte a gondolatvilágát, nem menekültek álomvilágba, hogy addig se gondoljanak arra, hogy milyen nyomorult a helyzetük, nem engedték, hogy a körülményeik, bármilyen pusztítóak is voltak, elcsüggesszék őket. Mert általában mi csüggeszt el bennünket? Körülnézünk, engedünk a negatív érzéseinknek, és a szemünkkel látunk, és azt látjuk a szemünkkel, hogy minden tönkre van menve körülöttünk. És ennek hatására olyan negatív érzelemvilágba kerülünk, ami tényleg pusztítóhat az egész létünkre. De Pál és Silás ezt nem engedte meg. Miért? Mit tettek annak érdekében, hogy a körülményeik ne váljanak pusztítóan rájuk, még akkor is, amikor az egy valóság volt? Azt olvashatjuk. Imádkoztak, és énekeltek, és ezáltal védő falat emeltek Sátán előtt. Mert Sátán mit támad egy emberben, amikor tényleg nyomorult élethelyzetben? Mi az a dolog, amit Sátán azonnal megtámad? A gondolatvilágon. Ezen keresztül tönkre akar tenni bennünket. Ezen keresztül azt mondja, hogy nézzél csak körül magad körül. Nézd meg, hogy milyen beteg vagy. Nézd meg, hogy micsoda balesetet szenvedtél. Nézd meg, hogy az emberek, mindenki elhagyott téged. El akar csüggeszteni bennünket. De az az ember, aki ilyenkor szóba sem áll az ördöggel, hanem az az ember, aki elkezd ilyenkor imádkozni. És énekkel dicsőíti a Jóistent, az az ember abban a pillanatban, bármilyen nyomorult is az élethelyzete, abban a pillanatban találkozni fog a Jóistennel, és beszélgetni fog vele. Pált és Silást a Jóisten a börtön magányában önmagával ajándékozta meg. Lehet ennél nagyobb dolog? Lehet ennél nagyobb dolog? Gondoljátok bele, a Teremtő Isten, aki az egész világot teremtette, lehajolt Pálhoz és Siláshoz, nem akárhol, nem akkor, amikor örömteli volt az életük, meg nem akkor, amikor úgy éreztek, hogy csodálatos élni, meg csodálatos ebben a világban lenni, nem ekkor, hanem mikor hajolt le? Amikor egyedül voltak. Félrevonta őket a világtól, lehajolt hozzájuk, és találkozott velük. Bennünket is sok esetben a Jóisten mikor keres meg? Megkeres egy betegségben. Ha úgy fogom fel a betegségemet, hogy azért engedte meg, nem tőle van, azért engedte meg, mert itt akar az Istenem velem találkozni, a betegség már nem is annyira pusztító, igaz? ha úgy gondolkodok, hogy szenvedtem egy balesetet, és ez rendkívül szörnyű dolog, de itt akar az én Istenem velem találkozni, már nem is annyira szörnyű, lehet, hogy fizikailag az, de lelkileg föl tudom dolgozni. Vagy bármilyen szörnyű kint, ami miatt magányossá válok. A Jóisten így akar velünk találkozni. És ha én ezt így fogom fel, akkor egyből a gondolatvilágomban rendet tudok teremteni. Vagyis minden itt dől el. Minden. Minden, hogy hogy dolgozzon fel az élethelyzeteket. Néhány héttel ezelőtt olvastam egy idézetet, Céltudatos élet című könyvből, amiből majd szeretnék olvasni, és ebben a könyv szerzője azt írja, szó szerint olvasom, az, ami a szemünk láttára történik, közel sem olyan fontos, mint ami a megpróbáltatás élethelyzetében bennünk megy végbe. Hogy olvassam fel még egyszer? Az, ami a szemünk láttára történik, közel sem olyan fontos, mint ami a megpróbáló élethelyzetben bennünk megy végbe. Az, nem az a fontos, hogy mi történt velem, hanem hogy itt hogy dolgozom fel. Mert ilyenkor, jelképesen, amikor belekerülünk mi is a börtön magányába, ilyenkor vagy közelebb tudunk kerülni a Jóistenhez, vagy Sátán eltávolít bennünket. Mi játszódik ilyenkor le bennünk? Ez a nagy kérdés. Kihez visz közelebb a fájdalom? A hithez, vagy pedig a hitetlenséghez? Ez a nagy kérdés, hogy mit el tudja érni a Jóisten, hogy beszélgessen velem, vagy elrohanok előle, és engedem, hogy Sátán belevigyen minden pusztító dologba. Hát akkor most hagy olvassak fel ebből a könyvből egy csodálatos idézetet, amelyet a szerző ennek a könyvnek a 179. oldalán ír, és ez így szól. Isten arra használja a nehézségeket, hogy közelebb vonjon magához. A Biblia így ír erről, közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. A legmélyebb Isten dicsőítés élményét valószínűleg éppen a legsötétebb napjainkon éljük át, amikor összetört szívvel, magunkra hagyva, a választás lehetősége nélkül nagy fájdalmat érzünk, és ilyenkor csak az Istenhez fordulhatunk. A szenvedés idején tanulunk meg a legőszintébben, igazán szívből jövően, áttetszően imádkozni, hisz a fájdalom nem hagy erőt a felszínes imák kigondolására. Ez nagyon mélyen megfogott ez a mondat. A fájdalom nem hagy erőt arra, hogy ilyenkor csak úgy felszínesen imádkozzak. Mert gondoljátok bele, ha nincs alapvető probléma, akkor reggel, hogy megnyugtassuk a lelkünket, lehet, bocsánat a kifejezésre, de lehet, hogy erre böngünk gyorsan egy imát. De amikor pusztító élethelyzetben vagyunk, akkor én nem tudom elgondolni azt, hogy csak gyorsan odavetek egy imát. Akkor nagyon mélyen fogok imádkozni. Amikor minden szép, rózsaszín. Olyankor jól megvagyunk azzal is, ha csak tudunk néhány dolgot Jézusról. Megpróbáljuk őt utánozni, idézzük és beszélgetünk róla. Megismerni azonban csak a szenvedésben tudjuk. Tehát a szenvedés során olyan oldaláról is megismerhetjük Istent, amelyikről egyébként nem tudnánk. Isten megakadályozhatta volna, hogy Józsefet börtönbe zárják, Dánielt az oroszlánok vermébe vessék, Jeremiást a sártól süppedő ciszternába dobják, Pál háromszor hajótörés szenvedjen, és a három héber ifjút a tüzes kemencébe zárják, mégse tette. Megengedte, hogy ezek megtörténjenek, és ezáltal mindannyian közelebb kerültek hozzá. A nehézségek arra kényszerítenek bennünket, hogy Istenhez forduljunk, és önmagunk helyett rátámaszkodjunk. Ezt Pál is pontosan tanúsítja. Amíg Istenen kívül nem marad semmi más, amire támaszkodhatnánk, addig nem értjük meg, hogy valójában csak rá van szükségünk. Isten engedélye nélkül semmi sem történhet velünk, függetlenül a közvetlen kiváltó októl. Minden, ami a gyermekeit éri, először átszűrődik az ő rostáján, ő akkor is jót akar kihozni belőle, ha a Sátán vagy az emberek rossz szándéka áll mögötte. Mivel Isten szuverén, és minden az irányítás alatt áll, a balesetek, a betegségek nem többek egyszerű eseményeknél, személyre szóló tervében. Életünk minden napja már születésünk előtt be volt jegyezve az isteni naptárba, tehát minden egyes történésnek lelki jelentősége van valójában mindennek. Tehát nem szabad elcsüggednünk. Ő mindenről pontosan tud, és hogyha valami fájdalom lesz úrrá rajtunk fizikai vagy lelki értelemben, akkor nem kell ettől depresszióba esni, vagy nem kell az öngyilkosság gondolatával foglalkozni, vagy letargiába esni, vagy pótcselekvésekbe menekülni, mert egy hívő ember hogy gondolkodik? Ezt a Jóisten valamiért megengedte, most nem tudom pontosan miért, mert még nem látom át, de egyet tudok, na most akar lehajolni én hozzám. Akkor a Rezinger János megírta a Nagymesterek kis vers Nagymesterek című könyvét, akkor abban egy csodálatos gondolatot olvastam, és nagyon mélyen megfogott, hogy amikor Kosztolányi nagyon-nagyon beteg volt, akkor Babits meglátogatta őt, és azt mondta neki, figyelj Dide, a te betegséged, a te szenvedésed valamiért való. Nem tudjuk most miért, de valamiért van. Most lehet, hogy nem tudod, de valamiért majd a Jóisten ezt fel fogja használni. Miért engedi meg a rosszat? Nem azért, mert nem szeret bennünket. Nem tőle származik. De ha ilyenkor azt mondom, hogy az Isten ilyenkor tudott lehajolni hozzám, mert másképp nem engedem. Másképp elrohanok. Másképp mindennel el vagyok foglalva. De ha ilyenkor engedem, akkor az Isten megnyugtat engem. Pál és Silás mit tett az emberileg nyomorult élet helyzetében? Énekelt és imádkozott. Nem a körülményeikre tekintett, nem az érzésvilágába bonyolódott bele, hanem az énekkel és az imával fegyelmezték a gondolatvilágukat, nem engedték, hogy a gondolatvilágukat elborítsa a reménytelennek tűnő körülmény, hanem inkább énekkel és imával az Isten személyébe kapaszkodtak, vagyis a gondolatvilágukba egyesültek az Isten személyével. Szintén ebben a könyvben olvastam, hogy a szerző idéz egy olyan hölgytől, aki sajnos belekerült, ugyanakkor nagyon örömteljesen átélte a náci haláltáboroknak a pusztító szörnyűségét, és ez a hölgy a következő gondolatot fogalmazta meg, hogy mi tudta őt onnan, abból a pusztító élethelyzetből, mi adott neki erőt és reménységet. Azt írja, ha világra figyelsz, kétségbe esel. Ha magadra figyelsz, depressziós leszel. De ha Jézusra figyelsz, akkor megnyugszol. Ez csak három mondat, de ez megmenekítette őt. Reményt adott neki, hogy abból a pusztító élethelyzetből ki tudjon emelkedni. Pál és Silás mit tett? Énekelt és imádkozott. Ki tud énekelni és imádkozni akkor, amikor a körülményeiben nem lát megoldást? Ki tud olyankor énekelni és imádkozni, amikor azt látja, hogy emberileg kétségbeejtő helyzetben vagyunk? Ki tudja ezt megtenni? Akik ismerik a Jóistent. Tehát sokat gondolkodtam azon, hogy az emberi kapcsolataink terén is, ha én nem ismerek valakit, csak felszínesen, fogok abban az emberben bízni? És gondoljunk be, nem fogunk abba az emberbe bízni, nem tudom, hogy ki az. Pál és Silás miért tudott ilyenkor is az Istenben bízni? Mert tudta azt, hogy ki az Isten. Mit tudtak a Jóistenről? Amiről a 34. Zsoltár 19. verse beszél. Isten így akarta megmutatni, egy Biblia versen keresztül akarta megmutatni magát az embereknek, hogy ő miért nem nagy csodával mutatkozott be? Hogy az emberek ne úgy ismerjék az Istent, hogy valami nagy csodát tesz, hanem hogy ismerjék meg a jó Istent? A 34. Zsoltár 19. verse így szól. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Na így szeretne az Isten bemutatkozni nekünk. Hogy közel van az Úr a megtört szívű emberekhez, és a sebzett lelkű embereket pedig megsegíti. Nekünk egy ilyen Istenünk van. És Pál és Silás ezt pontosan tudták. Ezért nem engedték, hogy a gondolatvilágukban Sátán beférkőzzön, és teljesen ellentétes megnyilvánulásokba vezesse őket. Tudták azt, hogy ki az Isten. Közel van az Úr a megtört szívű emberekhez. Szerintem egyszerre is tudjuk idézni Adinak azt a csodálatos versét, aminek mi a címe? Az Úr érkezése. Hogy kezdődik ez? Mit mond itt Adi? Hogy amikor elhagytak, amikor a lelkem roskadozva vittem, akkor csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Igen, nekünk egy ilyen Istenünk van. Pál és Silás ezt pontosan tudta. Amikor senki nem volt körülöttük, amikor látszólag mindenki elhagyta őket, akkor egy valaki nem hagyta el. Egy valaki ott volt velük. És nem a körülményeket nézték, hogy milyen pusztító élethelyzetben vannak, hanem mit néztek? Hogy csöndesen és váratlanul átölelte őket a Jóisten. Szeretném azt a kérdést föltenni, hogy mikor és hol tud leginkább bennünket is a Jóisten a maga szeretetteljes gyengétségével átkarolni. Mi kell ahhoz a Jóistennek, mert mi nem járulunk hozzá magunktól, sajnos, hogy bennünket is átkaroljon, ugyanúgy, ahogy Pált és Silást átkarolta. Hoseás könyve második fejezetének a 13. verse nagyon-nagyon szép és nagyon bátorító gondolat. Hoseás könyve második fejezetének a 13. verse így szól, tehát Hoseás 2.13, azért imé csalogatom őt, és elviszem a pusztába, és szívére beszélek. Azt mondja, hogy csalogatom őt, kihozom a pusztába az embereket, és szívükre akarok beszélni. Sokszor bennünket is a Jóisten kihoz és kivisz jelképesen a pusztaságba. Vagyis ez mit jelent? Hogy kivisz bennünket a pusztába, és ott akar a lelkünkre beszélni? Ez mit jelent egészen pontosan? El akar vonni bennünket a világtól. Mert amúgy nem engedjük, hogy az Isten beszélgessen velünk. Nem engedjük, hogy az Isten lehajoljon hozzánk. Főként a mi társadalmunkban ez egy olyan felfokozott, rohanó társadalommá alakult át, hogy az emberekre nem, hogy Jóistenre nincs időnk, egymásra sincs időnk. De Jóisten nem akarja azt, hogy Sátán vegye át az irányítást felettünk, ezért végtelen kegyelméből elvon bennünket a világtól. Elvon egy betegséggel, ha kell. Hogy ott egyedül a kórházi ágyon, amikor senki nincs mellettünk, akkor ő le tudjon hajolni hozzánk, mert a munkahelyen, meg a család életben, meg a magánéletünkben nem tud lehajolni, mert rohanunk össze-vissza. Ha kell, akkor megengedi a betegséget, de csak azért, hogy ott lehajoljon én hozzám. Hogy megenged egy balesetet, vagy megenged egy csalódást, vagy megenged bármilyen fájdalmat, mert amúgy képtelenek lennénk odafigyelni rá. De ha már belekerültünk ilyenbe, akkor biztatólag mit mond? Azoknak, akik az Isten szeretik, minden javukra válik, vagyis minden, de ebben a minden szóban tényleg minden benne van, minden együtt munkálkodik a jóra. Vagyis amikor egy ember úgy fogja fel a körülményeit, igen, az Istennek meg kellett engednie. Mert máskülönben képtelen vagyok rá figyelni. Megengedett egy balesetet. Nem tudom pontosan, hogy miért vagy, de megengedte, de nyilván most ezt én úgy fogom fel a gondolatvilágomban, na most akar az Isten engem megállítani. Bocsánat kifejezés, kicsit befékezni a rohanástól, mert le akar hozzám hajolni. Vagy bármilyen körülményben. De ha eközben nem engedem el az Isten kezét, mert még egyszer hagy említsem előttetek, a próbában, a fájdalomban, a betegségben ott áll a Jóisten is, de ott áll Sátán is. A Jóisten szeretne közelebb vinni, Sátán meg el akar távolítani az Istentől. Ha közben itt fegyelmezem, és azt mondom, az Istenem hajolt le, és ez az én javamat szolgálja, akkor a Jóisten elérte a célját. Vagy Pál azt mondja, az első tesszalonikai levél, 5. fejezetének a 18. versében, hogy mindenben adjatok hálát Istennek. Mindenben adjunk hálát neki, mindenért, ami velünk történik. Nyilván ne azért adjunk hálát, azért a megpróbáltatásért, ami ér bennünket, ne ezért adjunk hálát, hanem miért adjunk hálát? Azért, hogy ha már megtörtént a baj, akkor azért adjunk hálát, hogy Isten ezt az én javamra akarja fordítani. Ezért adjak neki hálát, hogy ő nem ott hagy a pusztaságba kint, nem magamra hagy engem, hanem én adjak neki hálát, ha már megtörtént valami, emberek gonoszsága miatt, vagy az én helytelen döntésem következtében, vagy figyelmetlenségem következtében, ha eközben nem engedem, hogy Sátán eltávolítson, akkor ez az én javamra fog válni. Isten a fájdalomban akar belépni az életembe, és ott akar találkozni velem. A Jóisten a fájdalom pusztaságában akar az én lelkemre beszélni. Ezért ne rohanjunk el ettől, mert mindig gondoljunk arra, most gondolkozzunk el egy picit, most tekintsünk önmagunkba mindannyian. Amikor egy ilyen felfokozott élethelyzetben élem az életem, és rohangálok jobbra-balra, és élem az életem, intézem az ügyeimet, nevelem a gyerekeimet, tudok az Istenre mélyen figyelni? És a Jóisten pedig annyira szeret engem, és annyira szeret bennünket, hogy ő nem akarja azt majd, hogy a menny előtt, a menny kapujában nem akarja azt mondani, hogy távozzatok tőlem, mert sohasem ismertelek titeket. Nem akarja, meg akar menteni. És mivel meg akar menteni, sokszor kihoz bennünket a pusztaságba, mert ott akar az én lelkemre beszélni, vagyis amikor magányossá válunk, elhagyatottá válunk, bármilyen megpróbáló élethelyzet miatt, akkor mit mond a könyvszerzője? Ne elrohanjunk, hanem ünnepeljük azt az élethelyzetet. Ünnepeljük. Mi nem ünnepelni szoktunk, hanem kétségbe esünk. Ünnepeljük azt az élethelyzetet, mert az Isten ott kíván személyesen találkozni én velem. Pál és Silás a látszólagos magányukat átalakították az Istennel való találkozásra, és ott beszélgettek a Jóistennel. Hagyták, hogy a Jóisten a szívükre beszéljen, és mit olvastam ebben a könyvben? Filippiben milyen börtönviszonyok voltak? Luxus körülmények között éltek? Teljesen ellentétes körülmény, igaz? Ma már beszélünk a luxus börtönökről, de abban a korban borzasztó volt. Római császárok azt mondták, hogy jaj annak, aki börtönbe kerül. Mondjuk Rómába, vagy bárhol más az ókorban, mert nyilván ott minden higiénia problémáktól kezdve nyilván minden lehetett, amit mi el sem tudunk gondolni. De Pál és Silás hagyták, hogy a Jóisten a szívükre beszéljen, ezért a Filippi börtön számukra a leggonoszabb körülmények ellenére számukra a legáldásosabb helyé alakult át. Nem a körülményeket változtatta meg a Jóisten, hanem itt tett Isten csodát. Isten nem úgy akar nagy csodát tenni, hogy nem tudom, megjelenik. Nem. Az Isten hol akarja a legnagyobb csodát tenni minden emberben? Itt. A gondolkodás módjában. És, és ahol valaki jól érzi magát az Istennel, annak bármilyen legyen is a körülménye. Lehet egy börtön, lehet egy kórházi ágy, lehet bármilyen rossz családi körülmény. De ha itt jól érzem magam a Jóistennel, és nem a körülményekre tekintek, akkor énekelni és imádkozni fogok az én Istenemmel. Tudjuk, nem engedem, hogy a körülmények befolyásolják az én Istenemmel való kapcsolatomat. És ekkor a Jóisten a legjobb barátommá fog válni, de nem csak a boldogító élethelyzetekben fog közel lenni hozzám, és nem csak a boldogító élethelyzetekben lesz a legjobb barátom, hanem a fájdalmas megpróbáltatásban is. És erre figyeltek fel Filippi börtönben, nem csak a börtönőr, hanem azok a rabok is, akik nem úgy nem imádkoztak a Jóistenhez, hanem még szidalmazták is a Jóisten, meg mindenféle átkokat szóltak egymásra, mert nem bírták idegileg elviselni a börtönnek a magányát. És egyszer csak odafigyelnek, hogy van két ember a börtönben, aki nem káromkodik, meg nem idegeskedik, meg nem tudom mit csinál, hanem énekel és imádkozik. Hát gondoljátok el, azonnal felkeltették a figyelmüket, és szeretnék egy rövid gondolatot felolvasni, Ellen Gould White-tól, aki az Apostolok története című könyvét megírta, a következőt írja erre az élethelyzetre. A többi fogoly csodálkozva hallgatta a belső tömlöcből kicsendülő éneket és imáikat. Ebből a komor cellából eddig csak kiáltozások, sóhajok, káromkodások és esküdözések szokták zavarni az éjszaka csendjét, sohasem hallottak onnan imát és dicséneket felhangozni. az őrök és foglyok csodálkozva kérdezték egymástól, vajon kik lehetnek ezek az emberek, akik noha megkínozták őket, hideget és éhséget szenvedtek, mégis vidámak és lelkesek. Azonnal fölkeltette ez a környezetüknek az érdeklődését, hogy vajon kik ezek az emberek. Hát igen, a Jóisten a körülményeinket is bármilyen fájdalmas áldássá tudja átalakítani, hogyha a nem engedjük, hogy a körülmények uralkodjanak rajtunk, hanem mi uralkodunk a körülményeken az Isten gondolataival és az Isten beszédével. Az utolsó gondolatot szeretném elmondani, és ezzel zárni a záhítatunkat. Ugye, amikor elkezdtem, akkor az elején föltettem egy kérdést, hogy vajon Európában miért veréssel és börtönnel indult útjára az evangélium? A Jóisten miért nem valami szemkápráztató csodával megmutatta magát, hogy emberek, én vagyok az Isten, bennem higgyetek. Isten miként tárta fel a jellemét Pál és Silás magatartásán keresztül? Mi volt az a dolog, amire odafigyeltek a börtönlakók, meg a börtönőr? Hogy van az, hogy ezek az emberek itt vannak körülöttünk, és énekelnek, és dicsőítik az Isten? Hát csak lehet valami az Isten kérdésben. Hát csak valaki csak meg tudja őket erősíteni, mert eddig még ilyet nem hallottunk. Pál és Silás mit mutatott be az Isten jelleméből? Csak két biblia verset említek. Mind a kettő nagyon kedves előttem, de ezek a biblia versek azok, amiket a gyakorlatban tudunk használni, bármilyen rossz élethelyzetbe kerülünk, hogy Pálhoz és Siláshoz hasonlóan énekkel és imával dicsőítsük közben a Jóisten. Máté 11. fejezete, 28. verstől a 30. versig mit mond? Jézus Krisztus mire kér le bennünket? Jöjjetek mindannyian én hozzám, akik megvagytok fáradva, és megvagytok terhelve, és majd én nyugalmat adok a ti lelketeknek. Pál és Silás azt mutatta be, hogy mi egy ilyen Istent mutattunk be nektek, aki azt kéri, hogy menjünk, és ő ad nyugalmat a mi lelkünknek. Vagy János evangéliuma 6. fejezetének 37. verse. Ott mit kér tőlünk megint a Jóisten? Hogy aki én hozzám jő, azt semmiképp ki nem vetem, semmiképp el nem utasítom. Pál és Silás a magatartásán keresztül bemutatták. Mi egy ilyen Istent szeretnénk nektek bemutatni. Mi nem az ember, nem olyan Istent akarunk bemutatni, aki nem is létezik. Na, nem létezne Isten, hol tudtak volna ők megállni? Hol tudták volna ők az Isten dicsőíteni? Miért tudták a börtön magányában az Isten dicsőíteni? Mert tapasztalataik voltak a jó Istennel. Tapasztalatból tudták, hogy van Isten. Nem csak hallomásból hallottak róla, hanem a hétköznapokban az Istennel együtt jártak, és ez leginkább akkor mutatkozott meg az Istennel való együttjárás, hogy amikor belekerültek egy ilyen rossz élethelyzetbe, akkor tudták, hogy van Isten, és használták az Istennel való kapcsolatukat a megerősítésre. És azt mondja a Pál apostol, hogy az az Isten, aki lehajolt ő hozzájuk, az az Isten nem csak akkor létezett. Az nem csak akkor létezett. Mit mond Pál a zsidókhoz itt levél 13. fejezetének 8. versében? Hogy Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Ugyanaz az Istenünk nekünk, ugyan itt a 21. század elején, ugyanaz az Istenünk van nekünk is. Ugyanez az Isten képes hozzánk is lehajolni, aki lehajolt a Filippi börtönben Pálhoz és Siláshoz. Ha Pál és Silás példáján keresztül ugyanolyan bizalommal fogunk a jó Istenhez fordulni a fájdalmas élethelyzetekben, amikor a fájdalmunkban nem elfutunk majd a jó Istentől, hanem engedjük, hogy ott találkozzon velünk, ott, ahol éppen vagyunk, akkor a megpróbáló élethelyzetekhez való hozzáállásunk alapvetően fog megváltozni. Ézsaiás azt mondja a 28. fejezetének 16. versében, hogy aki az Istenben hisz, az nem fut. aki az Istenben hisz, az nem fut. Az nem el fog futni a jó Istentől, hanem be fogja várni. Bármilyen fájdalomban is éli az életét, az be fogja várni a jó Istent, hogy a jó Isten ott találkozzon vele, és ott emelje ki a problémájából. Mert ha engedjük, hogy a jó Isten találkozzon velünk a pusztában, elmondja, hogy mit szeretne nekünk mondani, akkor nem hagyott, kihoz onnan. És akkor elmondhatjuk Ezékiással együtt, hogy áldásomra lett nékem a nagy keserűség, mert így kerültem közelebb te hozzád, Istenem. Vagyis minden itt dől el. Pál és Silás esetében a gondolat világában dőlt el. Nem a körülményeikben ugyanazok voltak, de itt eldőlt, hogy nem átadták magukat sátánnak, hanem hogy a jó Isten irányába mentek, és ennek meglett a pozitív következménye. És mi volt a pozitív következménye? Kimenekültek a börtönből egy nagy földrengés következtében, és a börtönőr és az egész családja mit csinált? Megtért, de miért tért meg, ha Pál szitkozódott volna, ha Pálék letargiába estek volna, ha Pálék öngyilkosság gondolatával foglalkoztak volna, megtértek volna? Akkor azt mondták volna, milyen Istenről beszélsz te? Csak egy a sok Isten közül. De minek hatására tértek meg? Hogy Pál és Silás a magatartásokon keresztül bemutatták, hogy nekünk egy olyan Istenünk van, aki a mélységben lehajol hozzánk, és ez az Isten a ti istenetek is lehet. És ennek meglett az áldásos következménye. És ez volt az eredménye annak, ahogy Pál és Silás a fájdalmas körülményeik ellenére az Istenbe helyezték a bizalmukat. És én azt kívánom mindegyikünknek, hogy Pál és Silás magatartása jellemezzen bennünket is, hogy amikor bármi, egy betegség, egy baleset, vagy bármilyen fájdalmas élethelyzetbe kerülünk, akkor legyen példa előttünk, hogy mit jelent ilyenkor nem a körülményekre tekinteni, hanem a jó Istentől kérni a segítséget, mert az egyik közelebb visz majd hozzá, a másik pedig eltávolít tőle. Rajtunk múlik a választás lehetősége. Én azt kívánom, hogy mindannyian úgy tudjunk dönteni, hogy a magányunkban, az elhagyatottságunkban ezt ne negatívként fogjuk fel, hanem úgy, hogy kihozott bennünket a Jóisten a pusztába, és ott kíván a szívünkre beszélni. Amen.